Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
Idén 30 éves a Budapest Music Center, és létrejött a Kocsi Zoltán archívum. Vendégünk a stúdióban Gőz László, a Budapest Music Center igazgatója. Új kiállítás Balatonfüreden a Modern Műtárban. Szépség és szörnyetek premier a fővárosi Eiffel Műhelyházban. És megnyílt a Rákóczi 350 kiállítás Sárospatakon. Ezek a mai témáink. Jó napot kívánok, a Kossuth Rádió kulturális ajánló műsorát hallják. A mai szerkesztő Kádár Dóra. Köszöntöm a stúdióban Gőz Lászlót, a Budapest Music Center igazgatóját. Jó napot kívánok! Mielőtt a 30. évfordulójukról beszélnénk, hozzuk szóba a Kocsi Zoltán archívumot, amelyet az eddig a BMC-ben működő Music Fórum alapítvány hozott létre. Annál is inkább, mivel idén Kocsi Zoltán halálának 10. évfordulója lesz ősszel, és ez azért öröm, hogy ebben az évben méltó helyet kaphat ez a hagyaték, amely azt gondolom, hogy óriási, hiszen Kocsi Zoltán 40 éves pályafutása alatt a zeneirodalom szinte teljességét eljátszotta, elvezényelte. Így van?
Nagyon-nagyon fontos dolognak tartottuk. A halála után egy-két évvel el is kezdődött egy tárgyalási folyamat, hogy ez a fantasztikus hagyaték biztos helyre kerüljön, és mi azt tartottuk fontosnak, hogy egyben maradjon mindenképpen. És hosszú-hosszú tárgyalások, beszélgetések, megállapodások eredményeképpen sikerült a örökösök, felesége és fia között egy olyan megállapodást kötni, amiben azt mondhatom, hogy mindenki boldog. Krisztián, a Zoli fia, elképesztő tehetségű zeneszerző, zongorista, aki nagyon-nagyon fontosnak tartja édesapja hagyatékát. És ugye egy hagyatékot megőrizni az egy dolog, hogy betesszük egy raktárba és ott van, de hogy ezt egy olyan helyre tegyük, és ez a Ligeti utca 5 lesz majd, éppen átépítés alatt van, a Music Forum által vásárolt ilyen nagyon nagy méretű régi polgári lakást alakítottuk át archívummá, és a Music Forum alapítvány archívumában van egy külön két olyan óriás szoba, ami alkalmas majd arra is, hogy előadásokat tartsunk, és negyed évente elemezzük az ő életét, vagy mindenféle kocsis tudósok elmondják a dolgokat, ami Zoliról tudnak.
És tehát esetleg a nagy közönségnek pedig kiállítanak néhány darabot a hagyatékból?
Egy archívum akkor archívum, hogyha a bárki számára elérhető és megközelíthető. Ezek a nagy archívumok, amik világszerte nagyon sok helyen vannak, van, hogy egy bizonyos művész köré épülnek, van, hogy nagyon sok művész köré. Ezek látogathatóak, nyilvánosak, be lehet jönni, meg lehet nézni, kölcsönzni nem lehet, mert ez nem könyvtár, és nyilván úgy kell berendezni, hogy ott minden létező dolog megtalálható legyen neki. Van egy nagyon komoly klasszikus zenei gyűjteménye, ott a gyűjteménye, de elsősorban azt gondolom, hogy az ő hagyatékának legfontosabb része az a 2500-3000 felvétel, mert hogy ő akkurátusan ezeket a felvételeket gyűjtötte, a levelezése, a fotó és a többi, stb.
Ezek kor dokumentumok is, mert ahogy mondja ő, minden fellépését dokumentálta precízen, tehát a magyar, illetve a külföldi zenei életről is egy igen komoly képet kaphatunk, gondolom én.
Igen. Szerintem az egyik legfontosabb kor dokumentátor volt. Először is kiválóan írt, rengeteg írása jelent meg, és különböző sokszor abban az időben még nagyon kényes helyzetekben is megnyilvánult. Úgyhogy, és egy lenyomat erről a 20. század, 21. század átmenetről, eleve amiben éltünk, és azon belül pedig a zenei világról, hisz azért azt általában el szoktam minden kosissal foglalkozó zenetudós mondani, hogy volt a Sziatoszláv Richternek egy írás, amiben azt mondta, hogy Kocsis Zoltán az, aki tudja őt folytatni. Persze ezek ilyen művész anekdotáknak tűnnek, de hát tudjuk mindannyian, hogy egy abszolút zseniről volt szó, mint karmester, mint zongora művész, és egyáltalán mint muzsikus.
És személyes tárgyai is vannak, amelyek azért lehetnek talán érdekesek, mert én úgy gondolom, hogy ő nem volt egy kitárulkozó egyéniség a nyilvánosság előtt, tehát hogy valamit legalább látunk.
Ilyen. Nagyon sok személyes tárgy van ebben, a fraktól kezdve egészen a kis apró tárgyakig, a általános iskolai ellenőrzőjétől a levelezésig. Szóval ez egy nagyon izgalmas dolog számunkra is, bár majdnem tökéletesen feldolgozta az ő saját életművét, mert hogy egy grafomán ember volt, és egész különleges képességekkel rendelkezett, és majdnem minden megvan számítógépen, kívül az utolsó 3-4 évet. Tehát nekünk előttünk egy óriási munka áll, most ott tartunk, hogy ezt a gyönyörű lakást be kell polcoznunk, mindent méretre kell csinálni. Ez egy nagyon bonyolult dolog, ebbe segített nekünk a Kulturális Innovációs Minisztérium, de jóval több magánpénz is van ebben, amit a Budapest Music Center és Kurtág Györgynek is köszönhető.
És közben Mácsai János zenetörténész vezetésével elkezdődött már a feldolgozás.
Így van.
És akkor a fiatal zenészek oda bejárhatnak mindenfélét megnézni, bár szerintem azt a fajta nagyon érzékeny előadásmódot, amit Kocsis Zoltán képviselt, megtanulni nem lehet, de legalább élvezhetik, illetve a naplókból, levelekből megismerhetik a Kocsis Zoltán zenei felfogását, vagy elkötelezettségét, vagy maximalizmusát. Mert hogy ez jellemző volt rá, és ezek biztosan ott előjönnek ezekben az iratokban.
Hogyne, ez egy fantasztikus kincses bánya, úgyhogy mindenkinek majd ajánlom, hogyha megnyílik, akkor jelentkezzen be és jöjjön, de emellett azért ott lesz Jenei Zoltán hagyatéka, Sári József hagyatéka, számos zeneszerző jelezte, hogy szeretné ott tartani. Szóval ez valójában az alapítványnak egy nagyon fontos dokumentáció megőrzési idézőjelben mondom betegsége van, de ezt mi már azért 30 éve csináljuk, mert a Budapest Music Centernek a Mátyás utca 8-ban lévő épületében is van egy elképesztő könyvtár, több mint 100 000 példányszámmal kották, és ott is vannak különben hagyatékok, úgyhogy mi csak azt szerettük volna, hogy ezek a mogulok, akiket most az előbb is felsoroltam, ezek valamilyen úton, módon papírformában is hozzáférhetőek legyenek.
A 30 éves Budapest Music Centernek tehát többféle feladata van. Ugye vannak kiadványaik, igen sikeresek, több nemzetközi és hazai díjjal, vannak nyilvános adatbázisaik, illetve koncerteket, rendezvényeket, zenei fesztiválokat is szerveznek. Közeljövőben milyen programokat ajánlanak? Vagy a közeljövőben?
Igen, amit itt felsorolta 30 év alatt, így ilyenkor mindig a súly az ember vállára nehezedik. Ami talán most a legizgalmasabb dolog, május 9-én a Kurták 100 programon belül ez évvégéig tart. Tomás Ádész a világ második legtöbbet játszott kortárs zenei élő szerzője. Éppen ma is, tegnap is kurzust tart, és ennek az árokoncert lesz május 9-én a BMC-ben, és május végén pedig lesz egy közép-európai jazz minifesztiválunk, és azt azért hozzá kell tenni, hogy évi 450 koncertünk van, tehát most mondhatnék nagyon sokat, de a bmc.hu-n mindenki mindent megtalál.
És még annyit hadd kérdezzek, hogy a BMC-ben annak tetőtéri lakásában élő Kurt...
minifesztiválunk, és azt azért hozzá kell tenni, hogy évi 450 koncertünk van, tehát most mondhatnék nagyon sokat, de a bmc.hu-n mindenki mindent megtalál.
És még annyit hadd kérdezzek, hogy a BMC-ben annak tetőtéri lakásában élő Kurtág György, aki most már 100 és fél éves, hogy van mostanában? Továbbra is dolgozik?
Hogyne, abszolút dolgozik. Most a Tomás Ádész kurzuson ő maga is részt vesz, éppen délelőtt is tanított, úgyhogy elképesztő munkabírással, teherbírással dolgozik.
Köszönöm szépen, hogy eljött hozzá.
Én is köszönöm.
Az idén 30 éves Budapest Music Center igazgatója Gőz László volt a vendégünk. Szépség és a szörnyetek sztoriát szinte mindenki ismeri, de a Tóth Péter Mechler Anna szerzőpáros szándékosan szakít a hollywoodi történettel. A budapesti Eiffel-műhelyház május 9-től látható új meseoperájában a főszerep a gyerekeké. Nagy Bálint a karmesterrel, Heiser Nikolettel beszélgetett.
Heiser Nikolett karmester stílusosan egy olyan felsőben érkezett, ami már utal a Szépség és a szörnyetek klasszikusára.
Valóban az alkalomhoz megfelelően öltöztem, de természetesen mi nem a Disney verziót fogjuk játszani, hanem Tóth Péternek a meseoperáját, ami ezúttal egy ősbemutató lesz, úgyhogy május 9-én, aki eljön meghallgatni, az először hallhatja, még ez sosem hangzott fel, és tudom, hogy mindenki a Disneyre asszociál, és nyilván mi is arra gondoltunk az elején, de egyébként a történetben is ez igazából az alaptörténet, az alap francia mese, tehát azok a színesebb vagy kiszínezett dolgok, amiket tudomásom szerint a Disney rakott hozzá, azok itt nem fognak megjelenni.
Milyen környezetben játszódik majd viszont akkor ez a feldolgozás?
Damaszkuszban oda tart a Merkantil és az ő csapata, és igazából ezen a damaszkuszi vásárból visszafele jövet találkoznak össze, vagy találkozik össze a szörnyeteggel, mert ugye megkérdezi a három lányát, itt ugye három lánya van, és nem egy, és mindegyik kér valamit, hogy mit hozzon a vásár. És a legkisebb lánya, és itt nagyon sok mesei elemet is találunk egyébként a műben, a legkisebb lány egy virágot kér, és az apuka hazafele meglátja ezt a virágot, de nem tudja, hogy az a kert, amiből ezt leszakítja, az kihez tartozik, és természetesen nem árulok el titkot, az a szörnyetegnek a kertjéből lesz kiszakítva az a rózsa, és innen indul természetesen a bonyodalom. Alapvetően a váza az ugyanaz, mondom azzal a különbséggel, hogy itt például három lánya van a Merkantilnak, bár Szépségnek hívjuk cím szerint, de egyébként Violának hívják, és ez többször fel is hangzik. Viola, Léna és Magda a három lány. Nagyon sok gyerek játszik a darabon, tehát itt majdnem 90 gyerek lesz színpadon, ami szerintem egy nagyon izgalmas vállalkozás minden alkalommal. Egyrészt azért, mert az, hogy gyerekek adnak elő gyerekeknek, ez mindig egy nagyon különleges alkalom, szerintem sokkal jobban befogadható a nézői oldalról is, illetve magára a történetre visszatérve, a Merkantilnak a házában kezdődik az egész, ahol sürgés forgás van, pakolnak, például ez egy nagyon érdekes, mondta is Mechler Anna, hogy őt nagyon izgatja, nagyon szereti ezt a pakolást az utazás előtt, és hogy ebből direkt csinált egy ilyen nagyobb jelenetet, és akkor ott tényleg megvan, hogy miket pakolnak el, hogyan pakolják el. Tehát arra egy külön jelenetet szántak, ez zenében is ugye megjelenik. És aztán elindulnak Damaszkuszba, ahol egy ilyen igazi keleties vásárba találjuk magunkat. Ezeket egyébként a zene mindig visszatükrözi, tehát Tóth Péter nagyon jó érzékkel nyúlt ezekhez a jelenetekhez. És aztán, ahogy mondtam, visszafele ugye leszakítja ezt a rózsát, és ahogy hazaér, elmondja a legkisebb lányának, a Szépségnek, hogy bár elengedte az édesapát, de ugye az volt a feltétele, hogy a lányt vissza kell küldenie. És akkor innentől kezdve igazából happy end lesz majd a vége, most már a többit így nem mondom el, de az egy nagyon érdekes dolog, hogy mi megy végbe be a tulajdonképpen kislányba, és ennek a lelki folyamatait látjuk nagyon hosszan.
Mi akkor ennek a darabnak az üzenete, akár gyerekek, sőt, még talán felnőttek számára is?
Szerintem minden korosztály számára hordoz nagyon fontos üzeneteket. Az egyik szerintem legfontosabb üzenete az, hogy már kívülről megítélünk valakit, hogyha megismerjük és meglátjuk azt, hogy belül ő milyen, az sokkal fontosabb, mint hogy az ember hogyan néz ki. Ugye az egész alapmesének is ez az egyik üzenete, illetve az önfeláldozásról, hogy én hűséges vagyok például az édesapámhoz, hogy eszembe sem jut az, hogy ne menjek el, bár ő nem tudja, hogy én ha oda megyek, akkor egyáltalán élve visszatérek-e, de természetesen el is mondja a kislány, hogy bármit kér az apja, ő megcsinálja. Szóval itt nagyon komoly elköteleződésekről is van szó.
Említette, hogy egész családoknak érdemes lehet ellátogatni.
Ugye itt természetesen nem a nagy klasszikus operára kell gondolni, tehát szerintem ez egy nagyon jó belépő, akár 3-4 éves gyerekeknek is, tehát tényleg azt gondolom, mert nagyon sok ismerősöm, akik ilyen nagyon pici korosztályú gyerekeket úgymond hordanak hozzánk előadásra, ők mindig azt mondják, hogy végigülik, figyelnek végig, nagyon szeretik.
Méter a Szépség és a Szörnyetek című alkotásának bemutatója, tehát a fővárosi Eiffel műhelyházban lesz május 9-én. Nagy Bálint a karmesterrel, Heiser Nikolettel beszélgetett. Új kiállítás nyílt Balatonfüreden a modern műtár Szőlősi Nagy Nemes gyűjteményében. A Work in Progress című tárlat a közelmúltban elhunyt Benkő Imre Kossuth díjas fotóművész előtt tisztelek, de más művészek képei is láthatók. A modern és kortárs nemzetközi és magyar geometrikus művészetet reprezentáló gazdag magángyűjtemény 30 év után került haza Párizsból Balatonfüredre a Veszprém Európa kulturális fővárosa évében. Felszegi Csaba riportja.
2023-ban az EKF évében nyílt meg Balatonfüreden a MOMÜ, Modern Műtár Szőlősi Nagy András és Nemes Judit gyűjtők gyűjteményéből összeállított 20. századi és a kortárs geometrikus absztraktot bemutató kiállítás.
Tóbiás Krisztián, a balatonfüredi modern műtár menedzsere.
Tehát ez egy állandó kiállításként lett tervezve, amelyhez minden évben csatlakoznak időszaki kiállítások is. Kicsit furcsa a helyzet, de például a fotókiállítás az állandó kiállításként működik, viszont minden évben új tematika mentén állítunk össze anyagot, pontosabban Somosi Rita művészettörténész, aki kurátora a fotókiállításnak.
Minden évben van egy megújuló tavaszi tárlat?
Igen, minden évben a fotókiállítás újul meg, illetve egy kisebb kamarakiállítás is kapcsolódik az állandó kiállításhoz, és ez a kamarakiállítás, ez szintén évről évre újul.
És akkor most húzóerő Benkő Imre fotóművész tárlata?
Gyakorlatilag Benkő Imre fotóművésznek lett ajánlva, tehát azért is van benne a címében az, hogy In Memoriam Benkő Imre, viszont ez is egy ugyanúgy egy gyűjteményes kiállítás, több fotóművész munkával, munkavégzéssel kapcsolatos fotói vannak innen a falakon.
Benkő Imréről ugye azt tudjuk, hogy MTI fotós is volt, tehát sajtófotós is volt, de igazából művészi fotókkal foglalkozott, főleg a később időszakában. Most melyik korszakából válogat?
Hát ebben szerintem elég nagy az átfedés, de ugye ha végignézünk itt a falakon, akkor szinte mindegyik párhuzamosan úgy művészfotó is, mint ahogy sajtófotó is, ugyanis például Lucien Hervé is különböző folyóiratoknak és lapoknak készítette ezeket a fotókat.
És egy másik kiállító itt a tárlaton?
Igen, ő is valójában sajtófotókat készített, viszont olyan minőségű sajtófotókat, amelyek önmagában művészfotóként is megállják a helyüket.
Itt van például a paplankészítő képes látjuk.
Igen, itt van paplankészítő is, illetve itt van még néhány.
De most már a kézművészeti részen vagyunk.
Igen, a képzőművészeti kiállításban is ugye domináns a geometrikus absztrakt művészet, de itt láthatók olyan művek is, amelyek csak valamilyen formában kapcsolódnak a geometrikus művészethez. Például Bak Imrének van itt néhány korai munkája, Maurer Dórának is néhány műve. Ezeken a munkákon, amelyek itt vannak a falon, gyakorlatilag végigkövethetjük azt, hogy a 20. század elejétől egész a mai napig hogyan alakult ez a művészeti stílus. Passák Lajos például elsősorban a magyar művészek vannak kiállítva, de ezek mellett azért megtalálható Európa különböző országából származó művészek, illetve néhány Európán kívüli művész is, japán művész, amerikai művész is.
A balatonfüredi modern műtár új kiállításáról hallottunk.
Kalendárium. A műsorvezető Nádási Anikó.
Évek óta nem látott műtárgyak, kevéssé ismert történetek és relikviák második Rákóczi Ferenc életéből. A Sárospataki Rákóczi Múzeum időszaki kiállítása a fejedelem születésének 350. évfordulójára emlékezik. Itt van velünk telefonon Tamás Edit igazgató. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kérem, említsen néhányat a különleges tárgyak, relikviák közül.
Látható kiállításunkon második Rákóczi Ferenc ABC-s könyve, az a vers, amelyel munkás ostromakor a rákóczi gyerekek köszöntötték édesanyjukat, Zrínyi Ilonát, ezek közvetlenül második Rákóczi Ferenchez kapcsolódnak, de ugyancsak a Rákóczi történetnek a részei, Mikes Kelemen levelei. amelyek úgy szintén kint vannak a kiállításon.
Most felfigyeltem az ABC-s könyvre, tehát második Rákóczi gyermekkorában használt ABC-s könyvére, ez hogyan maradhatott meg ennyi ideig? Honnan került elő?
Ez nem előkerült, ez valóban megmaradt. A család őrizte, és a családhoz kapcsolódó személyek őrizték a Ipsáros patakon, aztán átkerült a trinitárius szerzetes rendhez, őket második Rákóczi Ferenc telepítette Sáros patakra, és amikor a rendet feloszlatta második József, akkor a piarista rend őrizte tovább ezt a picinke kis könyvet sátorolja új helyen, és onnan került fel a piaristák központi könyvtárába. Úgyhogy ma ennek a ABC-s könyvnek a tulajdonosai a piaristák, a piarista rend büszkesége ez, és nekünk pedig nagy öröm, hogy a piaristák és további 13 múzeum könyvtár úgy gondolta, hogy az évforduló tiszteletére a féltve őrzött tárgyaikat ideadja, és Sárospatakon együtt láthatják a látogatók.
Igen.
És ez a különleges benne.
És nem csak az ABC-s könyv kapcsolódik második Rákóczi gyermekkorához, hanem van például egy portré, amely a 8 éves Rákóczit ábrázolja. Ez is érdekes.
Ez a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből került hozzánk, és külön érdekessége, hogy ez nem csak feliratozott, hanem dátumozott festmény, és ez megerősíti azt, hogy második Rákóczi Ferenc 1676-ban március 27-én született. Ma már számunkra talán meglepetés, de még a 20. század közepén is kételyeket vetett az föl, hogy második Rákóczi Ferenc 1675 őszén vagy 76 tavaszán született, és ennek is például egy bizonyítéka ez a festmény, amely a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményébe tartozik.
Most a 350. évfordulón előkerültek-e, vagy be tudnak-e mutatni friss tudományos eredményeket is esetleg?
A kiállításhoz közvetlenül igazából múzeumi kutatások kapcsolódnak csak, de a friss kutatás, tehát a tudományos eredményekről, majd az őszi konferenciánkon számolunk be, ugyanis a Rákóczi Múzeum egy program sorozattal emlékezik meg a születésnapról, már január-februártól Rákóczi rajzverseny, gyerekrajzversenyt hirdettünk, fantasztikus volt az érdeklődés a Kárpát-medencéből, és ebből május végén gyermeknapra kiállítást is készítünk, a várjátékok is a Rákóczi évfordulóra reagál, és októberben pedig a nemzetközi konferenciánk a tudományos eredményeknek ad helyet, de lesznek folyamatosan kisebb rendezvények is, bizonyítván azt, hogy a Sárospataki Rákóczi Múzeum a legfőbb rákóczi kultuszhely, és a Nemzeti Múzeumon belül pedig a fő események, a fő kiállítás az itt Sárospatakon valósul meg.
A várjátékok, amelyet említett, júliusban lesznek, ez a kiállítás pedig, amelyről az imént beszélgettünk, október 31-ig lesz nyitva, tehát Sárospatakon a Rákóczi Múzeumban. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen.
Tehát a Sárospataki Rákóczi Múzeum új kiállításáról és más programjairól hallottuk Tamás Edit igazgatót. És még néhány ajánlat a kalendárium vége felé. Bágyi Balázs és együttese ad koncertet szombaton a Pesti Vigadóban. A Bágyi Balázs New Quartet zenekar számos európai jazz fesztiválon lépett fel az elmúlt évtizedben, rendszeresen turnéztak Kínában is, a 2024-es év pedig kiemelkedően sikeres volt számukra. Csehországba, Észtországba és Mexikóba is meghívást kaptak. A formáció repertoárja a zenekar vezető szerzeményeire épül, az Essencia Artis záró napján a 2025-ben megjelent Encore című albumuk zenei anyagát játsszák, tehát május 9-én a Pesti Vigadóban.
világ egyik legismertebb természetfilmes műsorvezetője, Sir David Attenborough május 8-án ünnepli 100. születésnapját. A generációk számára meghatározó biológus a mai napig aktív. Legutóbbi természetfilmje a Vad London tavaly készült el, és a rendező születésnapján lesz először látható Magyarországon a BBC Earth csatornán. A csatorna egész hétvégén és a hónapban folyamatosan műsorra tűzi Attenborough filmjeit, de a legizgalmasabb talán az Élet a Földön, Attenborough legnagyobb kalandja című alkotás lesz, eddig soha nem látott felvételekkel, az alkotókkal készített interjúkkal és Attenborough személyes visszatekintéseivel. Végül a Libretto adására hívom fel a figyelmüket. Az M5 csatorna műsorának vendége Dolhai Attila rendező, színművész, színházigazgató, illetve Fischl Mónika színművész lesz, a téma pedig a Victoria